1978. március 9-e, csütörtök este.
A 23. Zsoltárt olvasom el most testvérek. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Hűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztal terítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultig van poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig. Előre mondom már, testvérek, hogy innen indulok el, de nem állok meg itt, hanem tovább megyek a Biblia tágasságába, és valami egyetemest, valami átfogót szeretnék ma este mondani. De innen indulok el, és pedig abból indulok el, hogy Istenről szól a Zsoltáros, és eközben képeket használ. Az Úr az én pásztorom, hűves legelő, csendes vizekhez terelget, ottal, veszővel, oltalmas fenyit, terelget, pásztorol, képek, csupa képek. Onnan indulok el, hogy nem is lehet másként beszélni Istenről, csak képekben. A láthatatlan világról csak a látható világ képeivel lehet valamit elmondani. És hát a Zsoltáros is ezt cselekszi, még inkább ezt cselekedte Jézus Krisztus, amikor példázatokban tanított. És hát ma is a prédikátorok képeket, hasonlatokat használnak. Tehát innen induljunk el, hogy a lelki világ igazságait csak is e földi világnak a képeivel lehet szemléltetni. Igen ám, de ezek a képek két értékűek, egyrészt nagyon jók, másrészt, ahogy szokták mondani, sántikálnak. Egyrészt valóban kifejeznek valamit, másrészt az igazságnak csak mindig egy töredékét fejezik ki. Azért is kell sok képet használni. Jézus több mint 30 példázatot mondott, illetve annyi van az evangéliumokban, biztos ennél sokkal többet mondott. Csak azok nem kerültek bele a Bibliába. 33 vagy 133. Tehát jók a képek, mert valamit kifejeznek, és pedig nem is egyszerűen csak a gondolkodás számára a képeknek az a nagy előnyük, hogy a szívet is megmozgatják. Tékozlófiú történetére gondoljunk. Nem egyszerűen csak a gondolatok mozdulnak meg, a szív, az egész emberi való megmozdul, amikor képeket használunk. És mégis mindezek mellett a képeknek van hátrányuk, hogy sántítanak, az teljes igazságnak mindig csak egy részletét mondják el. És ezen gondolkoztam ezen a héten, hogy van-e bennünk annyi bölcsesség, hogy a hiányzó részt is oda tudjuk érteni, amikor egy-egy képet használ a Szentírás. Mert oda kell érteni, különben félszeg lesz a bibliaolvasásunk. A teljes igazság egy részletét mondja egy kép, és mi leragadunk annál a részletnél, abszolúttá tesszük, akkor miközben kezünkbe fogjuk a Bibliát, aközben tévedtünk el az igazságtól. Tehát ez foglalkoztatott, és elém került egy nagyon jó idézet, ami aztán még nagyobb lökést adott a gondolataimnak. El is olvasom ezt az idézetet, ez a híres dán filozófus, teológus Søren Kierkegaard mondta ezt az idézetet, de olvasom szó szerint. Az idézetben arról van szó, hogy Krisztus élő víznek forrása. Ha valaki szomjúzik, jöjjön én hozzám és igyék. Emlékezünk erre, János evangéliumában van ez a gyönyörű hasonlat, ez is csak egy hasonlat. Van ciszterna, van forrásvíz, nyilván üdítő, frissebb a forrásvíz, mint a ciszternában megőrzött víz. Hát Jézus önmagát nem ilyen ciszternához hasonlítja, hanem forrásnak mondja magát, és hívja, hogy aki szomjózik, az jöjjön és igyék. Ez a dán filozófus megfogta ezt a képet, de megfogta azt is, ahol sántít a kép, és kifejezte. Na, erről szól az idézet. Azt mondja, te nem csak olyan forrás vagy, amelyik engedi megtalálni magát, de az a forrás vagy, amelyik maga indul el megkeresni a szomjazókat. Érezzük, hogy kiegészíti a képnek a félszegségét. Mert így is nagyszerű a kép, hogy Jézus forrás. És tessék oda menni, és lehet inni, lehet meríteni a Krisztusból. Ez evangélium, de fél evangélium. Mert Jézus Krisztus olyan forrás, aki utána megy a szomjazónak. Itt már a kép sántít, de ez a sántító, vagy ez a kiegészített gondat, ez közelíti meg a teljes evangéliumot. Jézus forrás, lehet hozzá menni és meríteni belőle, de ő olyan különös, a rendkívül olyan isteni forrás, aki maga elmegy a szomjazóhoz. Na itt indultak el a gondolataim aztán, és elkezdtem számlálgatni a képeket, egy kicsit most együttesen is végezzük ezt a gondolati műveletet, ezt a csendes meditálást. Számláltam a bibliai hasonlatokat, és mindig megkerestem, hogy de hol szorul kiegészítésre, mert mindegyik valahol kiegészítésre. A legszebbek is, Jézusnak a legszebb példázata is valami módon kiegészítésre szorulnak. Na kezdjük csak a leghíresebben, ott már tettem is, a tékozló fiú történetét képzeljük magunk elé. Csodálatos történet, hatalmas evangélium van benne, de a teljes evangélium benne van. Mert ugye ott arról van szó, hogy szabad elmenni, elzülleni, szabad hazajönni, csodálatos fogadtatás várja, de azért igazából ez a példázat arról beszél, hogy az atya otthon ül és vár, és vár, és vár, és az ablakban ül, amikor látja, akkor odaszalad, de alapjában vár, szabad hazajönni. Hát ez az evangélium, hogy az Isten vár, nem kell kiegészíteni, nem, az Isten jön utána, mint egy a ez a forrás kép is. Na de hát Jézus ezt nagyon jól tudta, és a tékozló fiú története mellett mindjárt ott van a másik példázat, a pásztorról, aki a 99-et otthagyja, és megy a 100. után. Hát ez a kettő már is egymást kiegészíti. A tékozló fiú történetében arról van szó, hogy vár az atya, amíg eszébe jut a fiúnak, hogy hazajöjjön. Ez igaz. Vár is az Isten. De jaj lenne nekünk, ha csak várna. Hányan kerültünk volna haza? Ha csak várna az Isten, várna, várna, amíg én elindulok hozzá. Nem csak vár, hanem elküldi az ő fiát. A pásztor megy az elveszett bárány után. Itt van a példa kiegészítése. De itt megint fölvethetjük a kérdést. Hát akkor az üdvösség az olyan, hogy jön Jézus utánam, és nekem semmit nem kell csinálni. Egyszer csak megtalál, a vállára lesz, kivisz és örvendezik, hogy megtalálta. A báránynak nincs semmi tennivalója, hiszen majd megtalálja a pásztor. Itt megint a képnek a sántikálása. És egyszer egy régi prédikációmban mondtam, hogy tényleg hát az a nyomorult bárány, amelyik belesett esetleg a szabadékba, az a maga szabadulásáért nem sokat tehet, azon az egyen kívül, hogy véget. Legalább bégetnie kell. Valószínűleg a bégetés nélkül is megtalálja a pásztort, de azért jó, ha véget, mert az a pásztort is irányítja. Tehát itt van a kiegészítése megint ennek a példának, hogy legyen áldott a pásztor, aki úgy is mondja, hogy addig nem nyugszik, míg nem megtalálja. Tehát itt van a nagy evangélium, hogy míg nem, amíg meg nem találja, addig megy. De azért a báránynak is van ilyen kötelessége, hogy felállt, hogy végessen. Aztán gondoltam erre is, hogy az imádságról Jézus kétféleképpen beszél. Az egyik példázatban, a hamis bíróról szóló példázatban, meg más példázatokban is, arról beszél, hogy igenis erőszakoskodni kell, abba nem hagyni, mondani, amíg az Isten meg nem szán minket. Tehát szinte erőszakoskodni az Istennel, De a hegyi beszédben meg azt mondja, hogy ne legyetek olyan bőbeszédűek. Tudja az Isten, mi kell nektek. A hegyi beszédben a csöndes belenyugvásról beszél, emit meg a harcról. Mind a kettő igaz. És az a baj, ha ebből még olyan teológiai doktrinát csinálunk, holott az az egészséges keresztjélet, hogyha mindezek, ezek az ige húrok ki vannak feszítve a lelkünkben, és a Szentlélek az aktuális igét megpendíti. Van imádságos ügy, amikor a csöndes odaadás, a csöndes belenyugvás az Isten gondolatába a feladatunk. Szentlélek a hegyi beszéd igét pendíti meg. Most ez a dolgot, hogy csöndesen bízd rá Istenre, és ne legyél olyan bőbeszédű sok erőszakoskodásban. Máskor megpendíti a másik igét a Szentlélek. Hát testvéreim, ez mind azért volt, hogy elmondjam, hogy csodálatos ajándék az Istenről való képes beszéd, de van hézagja ennek a dolognak, és ki kell egészíteni. És arra gondoltam aztán, hogy nagyon sok keresztény ember nem egészíti ki, nem tudja kiegészíteni, és ezért az egész Biblia olvasása igazából hányódás lesz a különböző igék között. És ezt a szót szeretném így hangsúlyossá tenni. Vannak bibliaolvasó emberek, lelkiismeretesek, egy életen át olvassák a Bibliát, de a legvégén is csak ide-oda hányódnak egy-egy ige, egyik igétől a másik igéig. Mondjuk olvassák a pásztor, legyen áldott a pásztor, aki megy, míg nem megtalál, akkor ott hányódnak. A másiknál az atya várja, hát akkor nekem föl kell kelni és menni kell haza. És itt jó lenne mindenkinek egy kicsit becsületesen vizsgálódni, hogy nem ilyen ide-oda hányódó bibliaolvasók vagyunk, akik egyik igétől bukdácsolunk a másikig, mert, és most mondok egy nagyon fontos dolgot, mert nincs egy átfogó látomásunk az Isten dolgairól. Akinek nincs átfogó meggyőződése, tapasztalata, látomása, hogy kicsoda az Isten, mit csinál az Isten, kicsoda az ember, mit csinál az ember, mi az üdvösség, hogyan üdvözülünk, akinek nincs valami átfogó látomása, az egyik igétől a másikig bugdácsol, és holnap pontosan az ellenkezőjét olvassa ki, mint amit tegnap olvasott ki. Nagyon sok ilyen keresztény embert ismerek. Tehát testvéreim, itt igenis az a feladatunk, hogy miközben minden igét nagyon szeressünk, nagyon nagy gyönyörűséggel vegyünk, azért legyen egy átfogó látomásunk a mennyei világ titkairól, és ennek az átfogó látomásnak az egészébe helyezzük bele a részleteket, és akkor jól fogják mondani a maguk konkrét üzenetét azok a bibliai igék. Amikor ide érkeztem, akkor hirtelen elém állt az, hogy na és mit mondanék a testvéreimnek, azt mondanák, hogy na hát ezt a te konkrét látomásodat mondd el. Hát el is mondom, jó lehet, szokásomhoz híven csak három igazságot mondok, többet is tudnék mondani az átfogó látomásomból, de most azt a hármat, ami ma estére van. Ez is úgy elém jött, hogy csak úgy kapásból veszem ezt a hármat. De hogy milyen szép ez a magyar kifejezés, hogy csak úgy kapásból. Mert van olyan, hogy elkaptam, mint egy legyet, de van, hogy kaptam ajándékot, csak úgy kapásból. Hát most csak úgy kapásból mondok három igazságot, de ebben az értelemben, hogy megajándékozott Isten ma estére ezzel a három igazsággal, amit szeretnék egy kicsit elrészletezni a testvéreimnek. Az első az, testvéreim, hogy szeretettel figyel minket a mennyei világ, de nem erőlteti magát reánk. Ez az én első számú látomásom, hogy egy láthatatlan mennyei világ vesz körül minket. Itt van, jelen van, közted és köztem is van, testvérem. Itt van ebben a teremben is egy láthatatlan szellemi mennyei világ, tiszta szellemi világ vesz körül minket, de nem erőlteti reánk magát, de itt van. ha csak egy-két igét az Ószövetségből ismerjük azt a jelenetet, amikor Elizeust körülveszi az ellenséges hadsereg, és a szolga reggel látja a nagy ellenséges sereget, és elkezd jajvesz, hogy jaj, jaj, uram, mit csináljuk? És akkor mondja Elizeus, ne félj, hát többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ellenünk, és akkor imádkozik, hogy nyisd meg a szemét, Istenünk, ennek a szolgának, és akkor látja, hogy a hegy, ahol ők vannak, körül van véve szekerekkel, lovakkal, megnyílik a szeme, látja, hogy nincsenek ők egyedül. Vagy az a megdicsős hegyén az a jelent, hogy megjelent Mózes és Illés. Én azt úgy kérdezem, hogy ez nem valahonnan nagy mélységből előkerül, ott volt. Mindig ott volt. A zsidó néptel ott van Mózes és ott van Illés, nem látják, meg nem értik, meg félreértik. Tehát körülvesz minket egy szellemi világ, és a szeretteink itt vannak az én hitem szerint, és körülvesz, de nem erőlteti reánk magát. Ez az én látomásomnak az egyik része. Körülvesz egy hallatlanul gazdag szellemi világ, de nem erőlteti reánk magát. Két határesetről érdemes volna beszélgetni. Az egyik határeset a médium, akinek olyan kifinomult idegrendszere van, hogy valahogy tud érintkezést teremteni a túlnani világgal. A Biblia szerint ez egy kockázatos dolog, veszélyes játék, ha valaki ezt akarja csinálni. Azért kockázatos, mert a Biblia szerint a médiumitás igazából egy inkarnáció, egy megtestesülés. És a Biblia szerint általában a nyugtalan lelkek, a kárhozott lelkek szeretnének újra megtestesülni. Tehát a médiumitásban nagyon sokszor tisztának öltözik egy szellem, csak azért, hogy testet ölthessen, és itt nincs kontroll, nem tudja a médium igazán ellenőrizni, hogy ami vele történik, most ez a médiumitás, ez valóban az-é, aminek kiadja magát, vagy úgy van, hogy Pál mondja, hogy a sátán a világosság angyalának öltözik. Na de ez egy ilyen határeset, minden esetre a médiumitás, ahol elmosódik egy kicsit a határvonal a túlnani meg az itteni között, van ilyen tehát. Csak a Biblia ezt eltiltja, és mondom, biztos ezért tiltja el, mert áldozatául esünk hitető szellemeknek, hogyha ebbe a játékba belemegyünk. Ez tehát az egyik ilyen határeset, amikor mégiscsak ez a határvonal valahogy átszakad. De egy másik ilyen határeset az, amikor ez a minket körülvevő szellemi világ figyelmeztetést ad, jelzést ad. Van ilyen. Amikor nagy ostobaságot csinál, nagy veszélybe futnánk, olykor egészen meglepő impulzusokat kapunk belülről, esetleg egy figyelmeztető álmot kapunk. Ilyenkor szinte az a mennyei világ a tartózkodásából kilép és ad egy-egy jelzést. De hát ezek tényleg határesetek. Van ilyen, és igazából az oltalmazó szeretetnek a jegyében, azt hiszem, mindjárt átéltünk már valamilyet, egy tiltást, egy ösztönző impulzust, egy álmot, egy figyelmeztető, egy magyarázó, igaztaló, figyelmeztető álmot, amikor ez a mennyei világ a hívásunk nélkül is adott lejelzést. De mondom, ezek a határesetek, az alapállás az, hogy körülvesz egy gazdag világ, nem erőlteti reánk magát. Itt a 32. Zsoltárra lehetne még utalni, szemeivel tanácsol az Isten, és azt mondja, hogy ne kívánjátok, hogy zabolával, sarkantyúval kormányozzalak titeket. Nagyon sokszor egy-egy ilyen hivatlan beavatkozása a mennyei világnak az zabola vagy sarkantyú. Az Isten azt szeretné, hogyha olyan meghitt kapcsolatba kerülnénk vele, hogy szemeivel, szellemével, szent lelkével tanácsolhatna minket. Na ez tehát az első vallomás az én látomásomról, a mennyei világ felől. A második vallomásomat így fogalmaztam meg, testvéreim, hogy ez a mennyei világ kész segíteni, de úgy segít, hogy a mi akaratunkat is mozgósítja mindig. Segít a mennyei világ, de az akaratunkat mozgósítja, és bevonja a dologba. Ezt azért érdemes hangoztatni, mert van tisztátalan szellemi világ is, és az is hajlandó valamit cselekedni velünk, talán még valami előbbre segítőt is, de az ára az, hogy megkötözi az akaratunkat, megbénít. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó megkülönböztetés, hogy tényleg tiszta vagy tisztátalan szellemi hatás éri. Ha valakit a templomban ér olyan szellemi hatás, hogy utána megkötözött lesz, kiskorúvá lesz, az tisztátalan szellemi hatást vett, mert meggyőződésem szerint, mondom, ez az én látomásom a mennyei világról, ez a mennyei világ segítőkész mindenkit, minden nyomorúságába kész segíteni, de így ez a nagy jel kérdés, a jel szó, hogy akarsz-e meggyógyulni, az akaratodat bevonod-e, vagy pedig csak kiskorú módon akarnád, hogy a csoda történjék, és te neked ne kelljen ujjadat sem mozdítani. Mondom, de hát az én tapasztalatom szerint, amikor tisztátalan szellemi világ ad segítséget, az olyan segítség, hogy az akarat megbénul. És valami van azokban a történetekben, amiket egy-egy operában, drámában itt-ott megszólaltatnak, hogy az ördög szerződés köt az emberrel, hogy neked adom, de a lelkedet ad cserébe érte. Meghallgatom a vágyadat, meg teljesítem a kívánságodat, de cserébe ad nekem a lelkedet. Ez a mitikus forma, de a szellemi világnak valami igazsága van ebben, testvéreim. Jézus Krisztus, amikor segíteni akar, akkor emberré tesz, nagykorúvá, akaratomat acélozza. Segít, hogy én is beálljak és csináljak. Na tehát ez az én látomásomnak a második része, hogy segítőkész mennyei világ vesz körül minket, de a célja, ami Isten fiúságunknak a kimunkálása, ami szabadságunknak, ami akarat erőnknek, ami emberré válásunknak a kiteljesedése. Ezzel szemben, amikor démoni erők lepnek meg minket, azok kötöznek, megbénítanak, tehetetlenné tesznek, tényleg a lelkünket veszítjük el az ilyen alkudozásokban. A harmadik látomásom az, testvéreim, hogy, és ezt érdekes, milyen sokfele mondja a Biblia, nagyon veszedelmes dolog belekóstolni a mennyei világ titkaiba, aztán abba hagyni. Belekóstolni, és aztán nem tovább menni. Ismerjük azt a különös képet, amit Jézus használ, hogy a megtisztogatott, kisepvergetett ház az olyan, hogy üres, kiment a démon belőle, de mivel üresen találja, heted magával jön vissza. Ez is egy nagy-nagy lelki igazság. Ez, hogy kiseperte, takarítgatott, ez már a lelkiértnek a kezdetét jelentette. Valami önismeret, valami öngyakorlat, valami öntisztulás, katarzis, valami, aminek nem lett folytatása. A jó folytatás, Krisztus befogadása. És akkor heted magával jön vissza. De maga Jézus is más helyeken figyelmeztet erre, gondoljunk arra a példázatra, hogy ha valaki tornyot akar építeni, akkor ezzel vessen számot, hogy el tudja végezni. Ha valaki háborúba indul, vessen számot, hogy van elég katonája hozzá. Vagy gondoljunk erre jelentre, hogy valaki ment, hogy Uram, én követlek téged, ahova csak mégy. És Jézus nem azt mondja, na jó, akkor gyere, hanem szinte visszautasítja, hogy ember, meggondoltad? Rókáknak, barlangjuk van, égi madaraknak fészik, az ember fiának nincs hova lehajtani a fejét. Tehát nem olyan nagyon lelkesedik Jézus, hogy valaki jönni akar, mert tudja azt, hogy a lelkesedés ellobban, és akkor abba hagyja, és az utolsó állapota gonoszabb lesz, mint volt az első állapota. Tehát itt van megint egy rendkívül fontos látomás a mennyei világ titkairól, testvéreim, hogy veszedelmes dolog elkezdeni, és aztán abba hagyni. És itt bizony, testvérek, szinte sírhatnánk egy sort. 10-20-30 évvel ezelőtt emberek elkezdték, és milyen szenvedélyesen csinálták. Evangelisták lettek, énekeltek, misszionáltak, és aztán abba hagyták. és nézzétek meg az állapotukat azoknak, akik elkezdték, tüzesen, lelkesen csinálták, és abba hagyták. Bizony, mondom, tesen, hogy gonoszabb az állapotuk, mint az ateisták állapota. Gonoszabb. Gyűlölködnek, becsmérelik a hívőket, ítélkeznek könyörtelenül, mindenféle hitetlenségbe, nyomorúságba esnek. Nyomorultabb az állapotuk, mint aki soha el nem kezdte. És itt igaz ez az ige, amit idézett, testvérem. Vagy el se kezdeni, ez Jézusnak a gondolata, vagy ha elkezdte, akkor légy hű, mint halálig. És ugye ennél a pontnál jutott eszembe a zsidó levél, az egész zsidó levél igazából egy nagy intés, hogy abba ne hagyjátok, mert jöttek az üldöztetések, és megkísértette azt a nyájat, hogy az egészet abba hagyja, abba ne hagyjátok. 12. fejezetben van ez a gyönyörű mondat, hogy azért kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Tartással megfutni. Most testvérem, ez csak egy kis ízelítő volt, három kis látomás, és azért mondtam ezt el, hogy ilyen átfogó, egyetemes látomásból kell olvasni hitem szerint a Bibliát. Hát én is úgy jutottam erre, hogy a sok kicsit olvastam, az összerendeződött egy nagy egész, aztán a nagy egész tovább magyarázza, értelmezi a részleteket. A résztől az egészig, az egésztől vissza részig, így kell Bibliát olvasni. De hát én most elmondtam ezt a három látomást, és szeretném, hogyha ennek az örömével mennénk el most, testvéreim. Egy csodálatos, gazdag, szellemi világ vesz körül. Jó akaratú, segítőkész, de a segítségnek az ára az, hogy én is akarjak ebben a mennyei világba belenőni, Isten fiúságban megerősödni. És hogyha elkezdettem, aki az eke szarvára vetti a kezét, az ne tekintsen aztán hátra. Aki elkezdette, az akarja is, mint ahogy Isten akarja és ígér is, hogy aki elkezdte a jó munkát, az elvégezi a Krisztus Jézus napjára. Hagyj meg a fejünket, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, megköszönjük most te néked a Bibliának megszámlálhatatlan sok gyönyörűségét, szépségét. A képeknek, gondolatoknak méretetlen gazdagságát. Könyörülj rajtunk, édesatyánk, hogy ebben a gazdagságban el ne tévedjünk, el ne akadjunk valahol hibás helyen. Segíts arra, hogy átéljük a te szeretetedet, te mennyei világodnak a gazdagságát. Segíts minket arra, hogy valami átfogó látomásunk legyen a te világodról, és ennek az átfogó nagy látomásnak az örömében olvassuk a Szentírást. Köszönjük, édesatyánk, hogy ez a te szerető, irgalmas mennyei világod ölel körül minket, de nem csak minket, ezt az egész emberi nemzetséget. Köszönjük, édesatyánk, hogy közel vagy kiáltásnyira, közel vagy, és a te angyalaid, a te szenteid, a te mennyei világod itt van, ami közelünkben. Köszönjük, édesatyánk, azt, hogy amikor végzetes bűnöket, ostobaságokat, mulasztásokat, hibákat követnénk el, kilépsz a te hallgatag, csöndes mennyei világodból, és jelzést, figyelmeztetést adsz. Tövissel elrekezted az utunkat, hogy ne sikerüljön. Köszönjük, édesatyánk, hogy adtál nékünk szabadságot, és mégis, amikor tulajdon kárhozatunkra élnénk a szabadságunkkal, te irgalmasan közbeszólsz, jelzést, figyelmeztetést adsz. Köszönjük, édesatyánk. És nagyon kérünk azért, amit mondtál, üzentél most nékünk, hogy valami módon abban ne hagyjuk.
Amen.